Kinek is szólanék?
Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor szerint Európa teljesen felkészületlen egy újabb migrációs válságra. A kormányfő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, Magyarország tudja, hogyan állítsa meg a tömegeket. Kiemelte a 2015-ös rendszer lényegét, csak az jöhet be, aki előre engedélyt kapott. A miniszterelnök szerint Nyugat-Európában ellenőrzés nélkül engedik be az érkezőket. Úgy véli, Brüsszel rá akarja kényszeríteni hazánkra az elhibázott migrációs politikát. Orbán Viktor leszögezte, a magyar biztonság és a terrormentesség mindennél fontosabb. A kormányfő szerint a bűnözés növekedése mellett az ország elvesztése a legnagyobb veszély. A miniszter megerősítette, hogy Magyarország továbbra is ellenáll a külső nyomásnak. Szerdán megkezdődik az Adria kőolajvezeték 11 hónapos kapacitás tesztje. A MOL és a JANAF szakértői a tartós szállítási teljesítményt vizsgálják majd. A teszt sorozat célja, hogy kiderüljön a vezeték valós, hosszú távú kapacitása. A horvát fél szerint évi 11-15 millió tonna a limit, de ennyit még sosem szállítottak. A vizsgálatokban amerikai és német szakemberek is segítik a mérési folyamatokat. A MOL közölte, 2026-ra még mindig nincs érvényes szállítási szerződésük a vonalra. Kérdéses az is, hogy a horvátok átengedik-e a szankciómentes orosz kőolajat. A mérések eredményei 2027 elejére adhatnak végleges választ a szállítási képességekre. Országszerte fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség az előttünk álló héten. Március 9-e és 15-e között kiemelten figyelik a közlekedőket az utakon. Az akció a Roadpol európai szintű ellenőrzési sorozathoz kapcsolódik. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv használatát fogják vizsgálni. Ellenőrzik továbbá a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos alkalmazását is. A motorosoknál és segédmotorosoknál a bukós isak viselését nézik majd. A seatbelt elnevezésű művelet Magyarország teljes területét érinti. Az ORFK közlése szerint a cél a közlekedés biztonság javítása az utakon. Miskolc ad otthont idén nyáron az Anima Varieté animációs alkotótábornak. A július 14-én induló program az animált dokumentumfilm műfajára fókuszál. A résztvevők a papírkivágásos és a stop-motion technikákkal ismerkedhetnek meg. A szakmai munkát a nagy sikerű Kék Pelikán című film alkotói vezetik majd. A táborba 18 éves kortól várják a jelentkezőket, a Nemzeti Filmintézet már megnyitotta a regisztrációt. Az NFI idén is több korosztálynak kínál filmes programokat. A legfiatalabbakat Budapesten a Filmes Falka, a tinédzsereket a Szerepcsere tábor várja. A forgatókönyvírás iránt érdeklődők pedig külön workshopokra jelentkezhetnek. Augusztusban a pedagógusok számára is szerveznek filmes képzést Nógrád vármegyében. A programok célja a filmes szakmák népszerűsítése és a hazai utánpótlás nevelése. Gála műsorral ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját a miskolci Bláti Technikum. Az eseményen az iskola egykori és jelenlegi diákjai, valamint vezetői vettek részt. Az iskola 1950 óta képez szakembereket. A 75 év alatt több mint 10 000 diák szerzett itt piacképes műszaki tudást. Az intézmény ma már az országos technikumi rangsor előkelő 51. helyén áll. A gálán felszólalt Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere is, aki egykor az iskola diákja volt, beszédében kiemelte, hogy a falak között generációk kaptak értéket és szakmai irányt. Az MSZC főigazgatója szerint a Bláti sikeresen alkalmazkodik a modern kihívásokhoz. Az iskola diákjai hamarosan a World Skills nemzetközi versenyen is bizonyíthatnak. Az ünnepség rávilágított a duális képzés és az egyetemi együttműködések fontosságára.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébb el, hogy bánsz. Kísérjen a hold is téged testőrként. Sötétségben lásd meg a fényt, a fényt, a fényt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként Beck Zoli lesz a vendégünk. A 30Y frontemberével arról is beszélgetünk, hogy a közelmúltban bejelentette, fél évig nem áll majd színpadra.
Az az alapélményem keletkezett, hogy egyre kevesebb örömöt találok abban, hogy színpadon vagyunk.
Aztán Csupor Dezső gyógyszerésszel, kutatóval beszélgetünk az év gyógynövényéről, a kerti kakukkfűről.
A megfázásban, amikor kialakul egy olyan köpet, amit nehéz felkőgni, és ez ilyen kínzó kőgésben nyilvánul meg, na ezt a tünetet enyhíti azáltal, hogy egy hígabb köpet elválasztását segíti, amit könnyebb felkőgni. Tehát ez a felkőgésnek az elősegítése, ez az egyik fő hatása. De ezt kiegészíti az a már említett fertőtlenítő hatás, ugyanis kiválik a légutakban, és ott gátolja a kórokozók szaporodását.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Thank you.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Beck Zoli, a 30Y frontembere fél évre visszavonult a színpadtól. A zenész azt mondja, egyre kevesebb örömet talált a fellépésekben, ezért döntött a feltöltődés mellett. Szeretne például több időt tölteni a barátaival. Zenéről, színpadról, szövegekről, mainstreamről és undergroundról, valamint a rádiók szerepéről is beszélget. Beck Zolival az egyik tanítványom, Szloboda Erna, szegedi kommunikációszakos egyetemista.
A szövegeitek gyakran érintenek személyes és társadalmi kérdések ilyen határterületeit. Mennyire volt tudatos nálatok ez a kettőség, amikor megírtátok a szövegeket, vagy 25 évvel ezelőtt tudatosabb volt-e, mint akár most?
A dalok és ezen keresztül a dalszövegek is azt a világot tudják elbeszélni, amit érzékelünk. Úgyhogy ilyen tekintetben a induláskor és ma sem tudatos folyamat, vagy hogy mondjam, ebben a célzásban az, hogy miről és hogyan beszélünk.
Hogyan fogadja a közönség ezeket a történeteket? Bele tudnak látni ők is akár személyes történeteket?
Hát szerintem ez az alaphelyzet, szóval hogy úgy képzelem el, hogy nem létezik olyan alkotás, amelyik ne hagyna neked helyet. Szóval ha én befogadóként nem találok helyet abban az anyagban, amivel találkozom, legyen ez egy vers, egy képzőművészeti alkotás, egy film, egy színházi előadás, egy balett, vagy éppenséggel egy rock'n'roll dal, akkor én ahhoz nem tudok kapcsolódni.
És hogyha már említetted itt az underground vonalat, ugye ti kicsit másabb utat választottatok így a mainstream mellett, kicsit elhaladtatok. Mit gondolsz, hogy ez miért van így?
Engem alapvetően a közlés érdekel, szóval az a közlés helyzet, amelyik létrejön. És az kevésbé foglalkoztat, hogy ennek hogyan néznek ki valamiféle más funkciói. Mondjuk mit jelent ennek az, mit jelent egy szórakoztató funkció, vagy hogy éppenséggel ehhez hogyan kapcsolódnak, és milyen elképzelések, mondjuk milyen sikerkritériumok mentén lehet elgondolni egy zenekar működését, ezen milyen külső mérői vannak, és a többi. Valószínűleg ezek azok, amik egyszerűen a kezdetektől fogva nem érdekelnek bennünket. És ebből aztán az is van, hogy mi nem tudunk ilyen értelemben a mainstream tereihez, vagy a szórakoztató zenei térhez kapcsolódni, mert nem az a kiindulási pontunk.
Hát igen, most már így bebizonyosodhatott így 25 év után, hogy ennyien szeretnek titeket, és hát azért ez egy nem kis eredmény, én úgy gondolom. Van-e köze egyébként ennek ahhoz, hogy a rádió annyira nem játssza a dalaitokat?
Úgy mondhatnám, hogy már olyan nagyon nagy hangsúlya nincsen a magyar rádiós kultúrának, vagy ami a mainstream, vagy közszolgálati és egyéb kereskedelmi rádiós logikát jelenti. Valójában, ha elgondolom, akkor tulajdonképpen azon a kísérleten kívül, ami nagyjából 2007 és től kezdődően néhány évig a Petőfi Rádió megújítására törekvő ilyen kísérlet volt, azon kívül azt hiszem, hogy gyakorlatilag általában a popzenének az a tere vagy szegmense, amit undergroundnak, vagy alternatívnak, vagy függetlennek nevezünk, az nagyon kevéssé kapott rádiós és egyéb média tereket. Szóval nem is hiszem, hogy föltétlenül alkalmas rá mindenféle tér. Önmagában meg azt gondolom, hogy nagyon furcsán is nem, hogy az efféle mainstream rádiós vagy tévés terekbe, pláne az állami terekbe mi oda illenénk, szóval próbáld elképzelni a 30Y-t a lottósóba, vagy tudom én, szóval még nehezen képzelem el, ahogy vagy ülünk egy ilyen, nem tudom, ilyen tehetségkutató televíziós show zsűriébe, és butaságokat mondunk, szóval ezt nehezen tudom elképzelni.
Volt egy bejelentésed, ugye, hogy egy kicsit elcsendesednél, kicsit visszavonulnál egy időre. El tudnád mondani, hogy mi volt ennek a legmélyebb oka?
Hát a nagyon egyszerű ok talán annyi, hogy egyszer csak az alapélményem keletkezett, hogy egyre kevesebb örömöt találok abban, hogy színpadon vagyunk. Ami azt jelenti, hogy az egyik oldalon az van, hogy keletkezik az emberbe egy finom örömtelenség egyszer csak a színpadon, és ezt észre kell venni, hogyha az keletkezik. Mert ha az van, akkor az azt is jelenti, hogy nem tudsz úgy jelen lenni, ahogy te elvárod, hogy jelen legyél az előadásokon, legyen ez koncert, vagy pódium, est, vagy bármi egyéb. A másik oldalon meg az van, hogy nagyon kevés időm jutott, azért ezen évi 150 körül játszom, nagyon kevés időm jutott egyszer csak arra, hogy mondjuk ha barátaim érkeznek, vagy barátaimmal megbeszélek egy bármit, akkor velük töltsek legalább együtt egy nyugodt órát.
Szünet alatt akkor a könyvírásán gondolkodsz, meg a dalszövegeket mondtál, ugye, hogy azt fogsz még?
Le kell adnom egy kéziratot, ami nagyon izgat, és régóta foglalkoztat, szóval itt az ideje befejezni azt a prózakötetet, azt március közepén remélem le tudom adni. Másik oldalon meg az van, hogy az új pódium előadásoknak az alapozását is csináljuk, meg hát annyi minden más, szóval nem ismerem megtervezni, de kialakul ez persze.
Hogyan tudod összeegyeztetni magát a zenekart az egyetemmel, és ugye az előadásokat akár Grecsó Krisztiánnal, vagy Becsei H. Miklóssal?
Jelent némi szervezési feladatot. Nyilván ez azt jelenti, hogy alapvetően van egy óriási naptár teleírva mindennel. Technikailag ez nagyjából így néz ki. Általában egy-másfél évre előre gondolkodunk, és akkor már viszonylag jól lehet tervezni ebből a távolságból a koncerteket, előadásokat, pódiumokat és a többit. Az egyetemi fél évem az szintén jól szervezhető. Alapvetően vannak napok, amely napokon egyetemi napjaim vannak, tehát oda eleve nem kerülnek nem egyetemi előadások, és a többi nap a színpadé. Úgyhogy ilyen értelemben ez azért nem annyira bonyolult megfejtés, inkább azt kell sorrendben jól látni, hogy naptárépítkezésben alapvetően a 30-20 naptárja épül meg mindig leghamarabb, és ehhez a naptárhoz képes tud épülni a pódium előadásoknak a sora, de mindegyiknek megvan a maga ritmusa. A Hasival viszonylag keveset játszottuk most a kártyajátékot. A kártyajátéknak is megvan az a fajta kalandja, hogy az végül is a barátságunk egy így nagyon izgalmas színpadi formája. Nyilván mindegyikünknek megvannak azok az előadásai, amik előadásként alkotói értelemben előadásként hangsúlyosabbak. A kártyajátékot meg mindig is megpróbáltuk meghagyni annak a barátságnak, vagy annak a szeretettérnek, amelyik hangulattal ezt elkezdtük. Szóval mi magunk is csodálkozunk rajta, hogy most már talán 4 évad óta játsszuk az előadást, és bőven 100 fölött játszottunk belőle, holott amikor elterveztük, akkor a fejünkben sokkal inkább egy ilyen alkalmi élmény volt.
És hogyan jöttek ők? Hogy például a Grecsó Krisztiánnal és a Becsei H. Miklóssal jött ez a kettő kicsit különböző, de mégse annyira különböző előadás?
Az egyik egy alapvetően improvizációra épülő helyzet, ez a kártyajáték, amely gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan tudunk egymásra és a közönségre reagálni egy adott időpillanatban, mennyiben vagyunk ott élesek, érzelmileg feltártak, és a többi. A másik az meg egy nagyon pontosan szenírozott, erős dramaturgiai ívű előadás, amelyik viszonylag pontosan tudja, hogy merre kell haladnia. Szóval ilyen értelemben azért jelentős a különbség a kettő között. Más-más módon, de remélem azt éri el, amit egy előadásnak jó esetben el kell érnie, legyen ez bármilyen előadás, hogy azt néző, hallgató emberek számára, vagy bennük lezajlódik ténylegesen egy beszélgetés, egy belső beszélgetés, amelyikben megszólítódnak azáltal, amit csinálunk a színpadon, és képesek maguknak föltenni kérdéseket, olykor képesek talán válaszolni ezekre a kérdésekre.
Miért gondolod, hogy szükséges, vagy miért érezted szükségességét annak, hogy még ennyi projektet bevállalj így az egyetem és a zenekar mellett?
Nehéz ezt megmagyarázni jól, szóval, hogy mondjam, az alkotói akaratra nincsen nagyon magyarázat, mert nem kívülről van, hanem egyszer csak valahogy érzed a mondás lehetőségét, annak, hogy valami meg tud teremtődni, és tulajdonképp dönthetsz úgy, hogy ez a dolog ne teremtődjön meg, de jobb szeretek úgy dönteni, hogyha ennek van egy lehetőség, kínálkozik a lehetőség annak, hogy valami létrejöjjön, valami olyan minőség, amivel azonosulni tudok, akkor azt szeretném, ha létrejönne.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 30Y zenekar frontemberét, Beck Zolit hallották.
A vonat, a hideg peronon arcomba tolja a szelet. Január van és nem jön a kikelet, ismerős gitárzene száll. közel a szívem kalapál. Ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat. Valami érzés feszeng a pad alatt, a vonat ugyanoda áll, mégsem a derű dominál.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már a teljes körűvé vált a kormányablakok hálózata Magyarországon. György István államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán beszélt erről. Kiemelte, az országban már 322 helyszínen intézhetik ügyeiket az állampolgárok. Miskolcon is bővült a kör a közelmúltban, új egység nyílt az Újgyőri főtéren a helyiek segítésére. A Borsodi vármegyeszékhely forgalmas csomópontján így még gyorsabbá válik a közigazgatási munka. A hálózat fejlődését 27 mobil kormányablakbusz is segíti a kis településeken. Tavaly közel 16 millió ügyfél vette igénybe a személyes ügyintézés lehetőségét. A felmérések szerint a lakosság elégedett a tisztviselők szakértelmével és gyorsaságával. Közösen népszerűsíti az e-kár bejelentőt a Mabisz és az autós nagykoalíció. A cél, hogy a sofőrök felkészülten kezeljék a váratlan baleseti helyzeteket. A 2019-ben indult mobil alkalmazást eddig már több mint 700 ezren töltötték le. A szakemberek szerint stressz helyzetben az applikáció csökkenti a hibázás lehetőségét. A digitális felületen nincs szükség kézi adatkeresésre, így gyorsabb az ügyintézés. A rendszer biztonságos és azonnali hozzáférést biztosít a szükséges adatokhoz. A fejlesztők szerint az alkalmazás használata éles helyzeten kívül is kipróbálható. A kezdeményezők bíznak a magabiztosabb és gördülékenyebb kárrendezési folyamatban. Március 23-ától új, kombinált támogatási forma segíti a hazai éttermeket. Az 5 plusz 5-ös konstrukcióban 5 millió forint hitel mellé ugyanekkora támogatás jár. A visszanemtérítendő forrást eszközbeszerzésre és rezsire is fordíthatják a cégek. Láving Gusztáv vezérigazgató szerint a hitel kamata fix 2,5%-os lesz. A kölcsönfedezet és kezes nélkül online igényelhető a turisztikai adatközpontban. Feltétel, hogy az üzlet éves nettó árbevétele eléri a 12 millió forintot. Suhajda Molnár Anikó kiemelte, a cél a szektor felkészítése a főszezonra. A program a kisebb családi vállalkozások stabil működését hivatott segíteni. 54 család kapott összesen 124 millió forint értékben otthonfelújítási támogatást. A forrást a Mészáros Lőrinc által alapított Válvölgyi Fiatalokért Alapítvány biztosítja. A pályázaton 6 környékbeli településen élő 45 év alatti párok vehettek részt. Az ünnepélyes eredményhirdetést csütörtökön tartották meg a felcsúti Puskás Akadémiában. Mészáros Lőrinc hangsúlyozta, hogy a cél a helyi fiatalok helyben maradásának segítése. A nyertesek fejenként 1 vagy 2 millió forint feletti összeget fordíthatnak korszerűsítésre. Az elbírálásnál előnyt élveztek a gyermeket nevelő és a térségben régebb óta élő családok. Az alapítvány az elmúlt években már több mint 800 millió forinttal segítette az otthonteremtést. Hálaadó istentiszteleten ünneplik a Miskolci Református Presbitérium jubileumát, a testület megalakulásának 290. évfordulójára vasárnap emlékeznek az Avasi templomban. Az eseményen részt vesznek a város vezetői is, az egykori magisztrátus jogutódjaként. Hangó István lelkipásztor elmondta, a presbitérium 1735-ben vált külön a városvezetéstől, hogy önállóan intézze az egyházi ügyeket. Az ünnepi alkalmon Kassai Gyula lévai lelkész hirdeti majd Isten igéjét a híveknek. A jubileumhoz nemzetközi testvérgyülekezeti találkozó is kapcsolódik a hétvégén. Erdélyi, felvidéki és németországi magyar közösségek érkeznek a Borsodi vármegyeszékhelyre. A programot tudományos előadás és kulturális műsor teszi teljessé a miskolci gyülekezetben. Jelentősen javult a magyar nők helyzete a Kopp Mária intézet szerint. A nőnapi elemzés kiemeli, a kormányzati intézkedések erősítették az anyák anyagi biztonságát. Magyarország az uniós rangsor élmezőnyében szerepel a nők lehetőségeit tekintve. A 2025-től bevezetett adómentes CSED és GYED Európában egyedülálló támogatás. A 30 év alatti anyák mellett már a 40 év alatti két gyermekesek is SZIA mentességet kapnak. A nők foglalkoztatási rátája 77% fölé nőtt, ami meghaladja az uniós átlagot. Az egészségügyi mutatók is javultak, 3 évvel nőtt az egészségben eltöltött évek száma. Ma már 10-ből 6 friss diplomás nő, és a kutatói pályán is nőtt a jelenlétük.
Az időjárásról.
túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
A kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye. Legtöbben valószínűleg fűszernövényként ismerik a kakukkfüvet, pedig teaként vagy szirupként alkalmazva megfázás, torokgyulladás vagy hörkurut okozta köhögés esetén is alkalmazható köptető nyákoldó hatása miatt. Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, református presbiterrel beszélgetünk az év gyógynövényéről.
Mielőtt a kerti kakukkfűről beszélgetnénk, ami 2026-os év gyógynövénye lett, először a kiválasztásról hagy kérdezzelek, Dezső, hogyan működik a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályánál ez? Bedobtok növényeket és szavaztok róla, vagy mégis hogyan születik meg egy ilyen döntés?
Nem egy személyi döntés, hanem ez mindig egy testületi döntés, és hát demokratikus úton szavazunk. Mindig megy az ötletelés, hogy egyetem mi az a kör, amiből érdemes lenne választani, ez egy jelölési kört jelent, és utána azok a növények, amiket jelöltünk, azokra lehet szavazni. A szempont egyébként az, hogy olyan növényeket mutassunk be a nagyközönségnek, amelyek ezt megérdemlik, akár azért, mert nagyon fontos gyógynövények, és ezt kicsit hangsúlyozottan egy éven át bemutatjuk a lakosságnak, vagy pedig azért, mert fontos gyógynövény ugyan, de nagyon kevesen tudnak róla, ez is lehet egy ok, hogy egy növényről beszéljünk.
És most nem akarom elviccelni a dolgot, de szoros volt az idei szavazás?
Mindig szoros. Mindig szoros, mert a gyógynövény szakosztály ez nem olyan sok emberből áll, tehát emiatt nem sok szavazat érkezik, és emiatt mindig szoros a verseny.
Elárulhat, hogy kik voltak még versenyben, vagy ők jó eséllyel majd 2027-28 gyógynövényei lesznek, és azért ne süssük el.
Igen, erről azért nem beszélnék, mert ez tényleg gyakran előfordul, hogy ami az egyik évben második helyzet lett, akkor az a következő évben előrelép, tehát ezt akkor így inkább titkoljuk el.
Jó, és akkor még egy technikai kérdés, mióta ezt bevezettétek? Elérte a célját? Jól működik? Tehát az, hogy egy éven keresztül tudtok róla kommunikálni, az, hogy a sajtó rá van pörögve ezekre az év, ez az amazára, és akkor most is beszélgetünk róla, ez végülis, gondolom ez volt a cél, ez így beváltotta a hozzáfűzött reményeket?
Igen, én úgy érzem, hogy igen, mert ma már nagyon könnyű azt nyomon követni, hogy egy ilyen hír az mekkora hullámokat vet, tehát látjuk azt, hogy hányan veszik át, ez hol jelenik meg, és hát a médiának az egészen különböző felületein ez megjelenik, és nem csak egyszer egy évben, amikor bejelentjük, hanem ez később visszatérően újra és újra előjön. Sokszor előfordul az is, hogy például konkrét termékeken megjelenik az, hogy ez a termék az idei év gyógynövényét tartalmazza, vagy pedig ami az egyik legkedvesebb dolog számomra. Most már évek óta van egy gyerekkönyv sorozat, ami mindig az év gyógynövényhez kapcsolódik, és ez óvodásoknak szánt sorozat, és óvodások ismerkednek meg az adott év gyógynövényével. Már egész nagy rajongótábora van ennek a könyvsorozatnak. Annyira komolyan veszi a kiadó, hogy minden évben nekünk adják ki szakmai lektorálásra, ez egy mese, de törekednek arra, hogy ami a növényről elhangzik abban a mesében, az szakmailag is helytálló legyen. Tehát mondjuk olyan színű legyen a főszereplő virágtündér, amilyen színű a adott növénynek a virága, vagy hogyha mindig ezekben a mesékben szó van arról, hogy az adott gyógynövény ez milyen hatásokkal bír, hogy akkor az korrekt módon jelenjen meg. Tehát attól, hogy egy óvodás 3, 4 vagy 5 éves, az nem azt jelenti, hogy neki valami butaságot kell megtanítani.
Ez talán a legjobb példa arra, hogy elérte a célját a program? Tehát ha nem ti kerestétek a kiadót, stb., hanem ez felülük jött, akkor ezért csináltátok,
keresett,
nem?
Igen, kiadó keresett, de mondom, ez csak a számomra talán legkedvesebb dolog, de hívnak minket rendezvényekre, az év gyógynövényével kapcsolatban, és sok minden más is van, de talán hosszú távon ez a legkedvesebb dolog, mert egyrészt, ha egy gyerek valamit vár, az tényleg őszintén várja, és hogyha egy gyereknek a fejébe valami bekerül, akkor az nagyon tartós dolog lehet. Tehát, hogyha ő úgy érzi, megszereti a gyógynövényeket már kisgyerekként, akkor ez később is vele maradhat.
Beszéljünk a kerti kakukkfűről, vagyis először még ne a kerti kakukkfűről, mert itt a beszélgetés előtt sikerült többször elrontanom a nevét. Szóval van jelentőség a kertinek? Gyorsan kezdjük ezzel. Össze lehet keverni más kakukkfűvel?
Igen, kakukkfű nemzetség az több fajból áll, és a kerti kakukkfű az a faj, amit itt most kiemeltünk. Ennek az a jelentősége, hogy kakukkfű és kakukkfű között különbség van összetételben. A kerti kakukkfű az, ami azzal a nagyon kedvező összetétellel bír, ami a gyógyhatását kiemeli a többi kakukkfűfaj közül. A kerti kakukkfű egyébként Magyarországon nem őshonos, az itt egy betelepített és termesztett növény. Van olyan faj, mondjuk a mezei kakukkfű, ami őshonos, de mégis nem az, ami fókuszban van, mert annak az élőolaj összetétele az nem annyira kedvező összetételű, mint a kerti kakukkfűjé.
És amit fűszerként ismerhetünk, hogy kakukkfű, és nincs elő tagja sokszor, csak a receptekben mondjuk, hogy tegyünk a húsra kakukkfűet, az vajon milyen kakukkfű?
Általában a kerti kakukkfűvel lehet találkozni. Ez az, ami a mediterrán térségben évszázadok óta fűszernövény, gyógynövény, és ezért került be ide Magyarországra is a termesztésbe.
Mi az áldásos hatása a kerti kakukkfűnek? Mire lehet használni, mint gyógynövény?
A legrégebb óta ismert hatás az a fertőtlenítő hatás. Ezt az ókorban sebek fertőtlenítésére használták, akkor még nem voltak jó fertőtlenítőszerek. Ma már nem ez a fő hatás, hanem az, ami a köhögésre kifejtett hatásából vezethető le. Ugyanis a megfázásban, amikor kialakul egy olyan köpet, amit nehéz felköhögni, és ez ilyen kínzó köhögésben nyilvánul meg, na ezt a tünetet enyhíti azáltal, hogy egy hígabb köpet elválasztását segíti, amit könnyebb felköhögni. Tehát ez a felköhögésnek az elősegítése, ez az egyik fő hatása. De ezt kiegészíti az a már említett fertőtlenítő hatás, ugyanis kiválik a légutakban, és ott gátolja a kórokozók szaporodását. Ezek a megfázások, amelyek köhögéshez vezetnek, ezek általában vírusok által okozott fertőzések. Ezekkel az a baj, hogy nagyon könnyen átalakulnak bakteriális fertőzéssé. Úgy hívják, hogy felülfertőződés, tehát egy vírus fertőzés legyengíti a légutakat, ott az immunrendszert egy kicsit legyengíti, és akkor a megjelenő baktérium meg könnyen tud kialakítani egy fertőzést. A kakukkfű ebben segíti a szervezetet, hogyha a megfázáshoz társuló köhögésre szedjük a kakukkfűvet, isszuk a teáját vagy a szirupot, akkor gátolja azt a folyamatot, aminek a következménye egy bakteriális fertőzés lehet, ami azért általában súlyosabb, meg tartósabb, mint egy virális.
Szirup vagy te, most említetted. Van-e különbség, milyen arányban érdemes ezt használni, hogy hatékony is legyen?
Mind a kettőt lehet. A teát azt bárki otthon megcsinálhatja, nem kell hozzá semmi bonyolult tudás, le kell forrázni a kakukkfűvet, ebből körülbelül egy ilyen teáskanálnyi mennyiséget használjunk egyszerre. Nem kell főzni, ugye sokszor azt mondjuk, hogy teát főzünk, általában teát azt nem főzünk, csak forrázzuk, itt is forrázni kell. Forrázás után pár percig hagyjuk ázni, leszűrjük és megisszuk, és ezt napi 3-4 csészével fogyaszthatjuk. Nagyon sok gyári készítmény is tartalmaz kakukkfű kivonatot, ezek között vannak szirupok, és a szirupok között vannak gyógyszerek. Tehát van olyan gyógyszer, ami a hatóanyagként a kakukkfű kivonatát tartalmazza. Hogyha valaki egészen biztosra akar menni, hogy az megfelelő összetételű legyen, amit ő fogyaszt, akkor vásárolhat ilyen terméket is.
Van különbség hatásban, hogy abból gyógyszer készül, szirup készül, tea készül, vagy inkább a beletett mennyiség az, ami számít?
Hát az a különbség, hogy az, hogyha otthon teát főzünk, és hogy most éppen hány percig áztatjuk meg, most tényleg az a víz az lobogott, vagy amikor leszűrjük, akkor kinyomkodjuk-e a teafüvet, ez egy kicsit azért a teának az összetételét befolyásolja. Olyan nagy jelentőség ennek persze nincsen, de némileg azért az összetétel és hatás eltérhet, míg hogyha egy terméket gyógyszerként vásárolunk meg, ott az egész biztos, hogy a hatóanyagtartalom állandó. De hát ne ragadjunk le csak a szirupnál, meg a teánál, cukorkákban is megtalálható kakukkfű, és még sok egyéb termékben.
És úgy is működik?
Úgy is működik. Tehát a cél az, hogy valamilyen módon a légúti nyálkártyával, szájüreggel kapcsolatba kerüljön, és akkor ez a hatás kialakul. De hogyha csak itt bezárom a mondatot, akkor nem is mondok teljesen igazat, mert a kakukkfűvel még úgy is el lehet érni a hatást, hogy le sem nyeljük. Kakukkfűvet ugyanis lehet használni kenőcs formájában, vannak ilyen mellkas kenőcsök, amik tartalmazhatnak kakukkfűvet. Azoknak a hatása azon alapul, hogy a kakukkfű illóolaját teszik a kenőcsbe. Ez az illóolaj a bőr melegétől elpárolog, és ezt az elpárologott illóolajat belélegezzük. Részben pedig, ami nem párolog el, az meg felszívódik a bőrön át, és kiválasztódik a tüdőben. Tehát ez egy ilyen elég komplex hatás, amikor mellkas kenőcsöt használunk. Van a gyors hatás, ami az elpárologás és a belélegzés, a lassabb hatás, ami meg a bőrön át való felszívódás és a tüdőben való kiválasztódás. És van még egy alkalmazási mód, amikor az illóolajat a fürdővízbe cseppentjük, és utána ezt a elpárolgó illóolajat belélegezzük. Így is szokták használni.
Úgy is működik?
Úgy is működik, igen.
És most ez akár a kakukkfűre is igaz, de más készítményekre, növényekre is. Mondod a lobogó vízzel való teafőzést, és eszembe jut az, amikor ételkészítésnél azt szokták mondani dietetikusok, hogy mondjuk a vitamin az valamilyen arányban távozik, ha főzöm, jobb, ha nyersen eszem meg mondjuk az almát, mint az almakompótot. A teafüveknél, a gyógynövényeknél ez nem így van, vagy van, amit talán csipkebogyónál van, hogy hideg vízben kell kioldani, úgy lesz benne több C-vitamin. Szóval egy kicsit ebbe segítesz eligazodni, hogy ez mi múlik, hogy forró, lobogó víz, vagy hideg víz, és ez mindig befolyásolja a hatékonyságot?
Igen, az, hogy a víz az meleg legyen, az azért kell, mert a minél melegebb a víz, annál jobban kivonja a hatóanyagot. Viszont ugye ez akár visszasüthet, mert hogyha egy hatóanyag az bomlékony vagy illékony, akkor a nagyon forró víz hatására eltűnik a teából. Ez van a csipkebogyónál, ahol a forró vízben a C-vitamin bomlik, ezért szokták mondani, hogy langyos vagy hideg vízzel készüljön a kivonat. Nyilván sokkal hosszabb ideig vonják ki, tehát órákon át áztatják. A kakukkfűnél ott forrázatot készítenek, tehát leforrázzák, és pár perc után leszűrik. Ez azért lényeges, és azért mondom, hogy ez igazából nem főzés, mert ha főznénk, és hosszú ideig forralnánk a növényt a vízzel együtt, akkor az illóolaj, ami a kakukkfűnek a fő hatóanyaga, szépen elillanna. Tehát itt lényeges az, hogy azért ez ne főzés legyen, hanem forrázás. És aztán vannak, amiket viszont muszáj főzni, mert hogy olyan növényeknél, amelyek nehezen kioldható formában tartalmaznak hatóanyagot, például a gyökerek, ott főzni szokták, tehát miután ráöntik a forró vizet, utána még forralják, hogy abból a nagyon kemény növényi részekből a hatóanyag tudjon kioldódni, de ez akkor lehet, amikor egyébként az a hatóanyag az nem nagyon hőre érzékeny, és nem nagyon illékony. Akkor előfordul, hogy egy-egy növényből főzet készül.
Akkor bízzunk a termék útmutatójában, hogy lobogó víz, hideg víz.
Igen, ez tényleg ez nem véletlenül írják rá, amit ráírnak, de hogy nem véletlenül írják rá, hát azt bárki kideríteti azzal, hogy a zöld teánál leteszteli, hogy mi van akkor, hogyha úgy készíti a zöld teát, ami eltér a leírástól. Például csinál egy negyed órán át áztatott zöld teát, az garantáltan szinte íhatatlanul keserű lesz, mert ott nagyon sok mindenki oldódik belőle. Ha viszont betartja azt a mondjuk 2-3 percet, akkor meg egy nagyon kellemes ital lesz. Nem minden gyógynövénynél érhető tetten az ízen ennyire, hogy a kivonásnak hatékonysága eltér, de igenis eltér. Tehát az, amit ráírnak egy termékre, hogy mennyi ideig kell teát készíteni belőle, amögött azért mindig van egy ilyen megfontolás, hogy az a kivonási körülmény fogja az ideális összetételt eredményezni.
Apropó íz, a kakukkfő az finom?
Inkább azt mondanám, hogy élelmiszerben igen, tehát amikor fűszerként használjuk, akkor az harmonikussá tett egy ételt. Kakukkfű tea az meg azt mondanám, hogy inkább megosztó, tehát van egy ilyen erős, markáns íze. Olyan értelemben nem finom, mint ahogy finom egy hársfa tea vagy egy bodza tea. Markáns íze van, de abszolút iható.
Felhasználási módban van-e korosztályi megkötés? Tehát gyerekeknek mennyire adható, vagy időseknek mennyire adható, vagy akár élethelyzet, tehát mondjuk állapotos édesanyák fogyaszthatják-e, ilyesmikre gondolok, vannak-e ilyen korlátai?
Ahol a korlát igazán érvényes, az illóolaj. Illóolajat az gyerekeknek nem szabad adni, meg várandós nőknek sem, tehát ott 18 év az életkor. Határ ennek az oka, hogy az illóolajnak a dózisa az nagyon kicsi, tehát az ilyen 100 mg-os mennyiségben mérhető a napi dózis, amit elég könnyű azért túllépni, és az illóolaj az nagyon jól felszívódik, nagyon könnyen bejut az idegrendszerbe, átjut a méhlepényen, tehát olyan helyekre is eljut, ahol kárt okozhat, és ezért az ilyen érzékeny csoportoknak, mint a várandós nő, meg a kisgyerek, az illóolaj az tiltott. Tehát mellkaskenőcsként lehet gyerekeknek, meg lehet inhalálni is egy bizonyos életkor fölött, tehát ilyen 12 éves kor fölött, de szájon át illóolajat bevenni gyerekeknek tiltott. Kakukkfűnek az egyéb kivonatait azt 4-6 éves kor fölött lehet alkalmazni, tehát a teát is ilyen 4-6 éves kortól lehet. Ez a 4 vagy 6, ez azért mondom így tartományként, mert van olyan termék Magyarországon, aminél 6 év az alsó korhatár, de például az Európai Gyógyszerügynökség, ő meg 4 évet mond. Tehát nagyjából ez a tartomány, ami fölött a kakukkfűnek a különböző kivonatai, azok gyerekeknek is fogyaszthatóak.
Nem bírtam ki, hogy ne keressek rá az internet bugyraiban, hogy mi jön ki a kakukkfűről. Nagyon szeretem, amikor ezeket vagy megcáfolod, vagy azt mondod, hogy igaz. Volt olyan, amit szóba hoztál, azt hiszem, de nem mindegyiket, úgyhogy engedd meg, hogy egy-két állítást olvassok a kakukkfűről. Az egyiptomiak balzsamozó szereinek összetevője volt. Ez szerinted igaz lehet-e?
Ez igaz, és ez pont azért van, mert antibakteriás hatású, tehát tartósít mindent, például akár egy holttestet is. És most elnézést, hogyha ez így nagyon morbid a társítás, de erről az jutott eszembe, hogy a tartósítás az élelmiszereknél is előfordul. Például a kakukkfűt szoktak tenni bizonyos savanyúságokban, ilyen fermentált élelmiszerekbe, és ott például a valószínűleg tudományos magyarázat az, hogy a kakukkfű bizonyos baktériumoknak a szaporodását gátolja, másokét meg nem, és valószínűleg azt tapasztalták, hogy olyan irányba viszi az erjedést, a fermentálást, ami az élelmiszer szempontjából kedvező. Tehát ez egy tapasztalati dolog, hogy a kakukkfű meg néhány egyéb ilyen illóolajos növény az a savanyított élelmiszerekre jó hatással van. Ugye a savanyítás, fermentálás az azt jelenti, hogy ott baktériumok elkezdenek növekedni, és úgy tűnik, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kakukkfű azokat gátolja, ami úgy megrontaná az ételt, azoknak viszont a szaporodását valamilyen mértékben engedi, ami meg egy jó ízt alakít ki.
Lehet, hogy akkor itt mindegyik jó lesz. Csak én lepődtem meg. Következő, hogy már a görögök is használták. Hippokratész a kakukkfűvet elsősorban légzőszervi problémákra és emésztési problémákra javasolta.
Ez így van, ez teljesen stimmel.
És a mai tudományos álláspont is visszaigazolja az emésztési problémákra való használatát?
Hát, mint minden fűszer, ennek is van emésztést javító hatása. Tehát minden fűszer, legyen az illóolajos fűszer, mint a kakukkfű, vagy egyéb okból markáns ízű fűszer, az javítja az emésztést azáltal, hogy a emésztő nedveknek az elválasztását fokozza.
Romaiak is használták?
Igen, igen.
Itt olvasok egyet ide is. Dioszkoridész szerint a kerti kakukkfű egy kevés sóval és ecettel megivva kiüríti a székleten át a fehér nyálkás nedvességeket, leve pedig megivva azoknak jó, akik nem tudnak lélegezni.
Hát ez az utolsó rész, ezzel egyetértek. Az első rész, az ma már nem így gondoljuk. Még abból az időből származik, amikor azt gondolták, hogy a betegségeknek az oka az a különböző testnedvek egyensúlyának a felborulása. Ezen azért már túlléptünk, tehát ott, amit Dioszkoridész írt, az nem teljesen helytálló, a légzéssel kapcsolatos dolog az igen.
És az utolsó, Szent Hildegárd apátnő, aki talán mondható polihisztornak is, sok mindent ír, ami bele cseng azokba, amiket elmondtál, de ami engem meglepett, hogy a lepra gyógyítására is alkalmasnak vélte. Erről mit gondolsz?
Hát az arra sajnos nem jó. Középkorban nagyon sok növényel próbálkoztak a pestis, lepra, kolera gyógyítására, de ezeknek az antibakteriális hatása nem elég erős ahhoz, hogy a betegséget gyógyítsa. Arra jó lehet, hogy mondjuk felületi fertőtlenítőként tárgyakat lemostak, fertőtlenítettek, és akkor a fertőzés veszély csökkent, de magát a betegséget gyógyítani ezzel a növényel meg a többivel sem lehet.
Mellékhatása van-e a kakukkfű használatának? Tehát oké, az illóolaj túladagolást azt mondtad, de valami olyan mellékhatás, hogy nem tudom, émelyek tőle valaki, vagy fejfájása lesz, vagy bármilyen, az van-e?
Igen, az émelygés meg a hányinger az jelentkezhet, mert van, akinek az emésztőrendszeri nyálkahártyája az érzékenyebb ezekre az illóolajokra, annál előfordulhat ilyen émelygés, hányinger, de nagyjából ennyi.
Próbálkozunk ennek a termesztésével? Tehát egy cserébe elnő a teraszon, vagy egy kis kertben szívesen felnő, és az éghajlatunk alkalmas. Rá mondtad, hogy betelepítették, tehát gondolom, hogy termeszthető, de mondjuk egy ilyen cserében is?
Igen, cserében is termeszthető, nem különösebben igényes növényről van szó, úgyhogy igen.
És akkor utána akár magunknak szüretelhetjük, és teát főzhetünk belőle? Apropó, a virágából lesz, a szárából lesz, leveléből lesz a tea, a szirup, minden kell bele.
A kakukkfűnek elég kemény a szára, úgyhogy a száráról leszedett virág és levél az, ami használatos. Gyökere. És ezt megtehetjük otthon is.
Gyökere?
Gyökere nem.
Az megy a komposztba.
A kemény szára, meg a gyökere az nem használatos, a többi része igen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső gyógyszerészt, kutatót, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Csak a vihar lenne, és előtte csennem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.